A magyarok legfőképpen a külföldön elérhető magasabb fizetés, az itthoni bizonytalan, kiszámíthatatlan jövő, a honfitársak mentalitásával való elégedetlenség, illetve anyagi problémák miatt vándorolnak ki valamelyik nyugat-európai országba. Ez derült ki az Egyensúly Intézet felméréséből. A kutatók a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével javaslatcsomagot dolgoztak ki a külföldön dolgozó magyarok visszahívására. Elsőként arról kérdeztem Kozák Ákost, az Egyensúly Intézet társalapítóját, hogy pontosan hány magyar dolgozik jelenleg külföldön.
Mielőtt még a konkrét számot elmondom, el kell mondanom, hogy a világon legalább 3-4 fajta számítási módszer van rá, másképp méri az ENSZ, és másképp méri az Eurostat, meg az OECD, meg a KSH. A lényeg az, hogy körülbelül 770 ezer ember van a világon, akik Magyarországon születtek, de nem itt élnek. Na, de nem ez volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy mennyien dolgoznak kint, hiszen ezekben benne vannak olyanok, már a rendszerváltásnál is 400 ezer ember egyébként külföldön élt. A lényeg az, hogy 2004 óta az Egyensúly Intézet számítása szerint, 2004 óta, akik munkaerőpiacon aktivitást fejtenek ki, tehát kint dolgoznak, az 321 ezer fő környékén van, és ez azért fontos, hogy akkor csatlakoztunk, tehát 2004 óta több mint 300 ezeres tábor az, aki ott dolgozik valamelyik Európai Uniós országban.
Milyen okok vezetnek oda, hogy valaki úgy dönt, hogy külföldön fog munkát vállalni?
Úgy adok választ erre, hogy idézem ennek a szakpolitikai javaslatcsomagnak azt a kutatási eredményét, amely szerint azt néztük meg, hogy mi a leginkább erős vagy motiváló eszköz arra, hogy hazajöjjenek, és legerősebb motivum az az lenne, hogyha a kinti fizetés nagyjából kettőharmadát elérő jövedelmet lehetne elérni Magyarországon. Azaz megválaszoltam azzal, hogy valójában a jövedelem az, tehát az életszínvonal, a jövedelem, egyébként az általános klíma vagy politikai klíma, azok, amelyek arra sarkálják az embereket, hogy máshol képzeljék el az életüket. Ugye ez fontos, hogy mi tartósan legalább 2 éve kint élőket vizsgáltunk, tehát a jövedelem egyértelműen az. Van egy csomó más indok, természetesen az egészség és az oktatás szerepe, ezt nem akarom elbagatellizálni, ez fontos történet, de amilyen nagyon rövid távon kézzel fogható történet, ez a jövedelem.
Hogyha régiós összehasonlításban nézzük azt, hogy a magyarok ezzel az arányjal, vagy ezzel a számmal, hogy tőlünk ugye ennyien dolgoznak külföldön, hol állnak, akkor mit lehet elmondani? Mi a régiós mezőnyben hol állunk, kik vannak például az élen?
Románia áll az élen. Az aktív munkaképes kor, tehát 20-64 közöttieknek majdnem az ötöde, már ugye a román populáció majdnem ötöde nek az aktív munkaképes korú tábornak, az valahol máshol él és dolgozik. Magyarország nincs ekkora tulajdonképpen ez az arány, tehát középmezőben helyezkedünk el. Ha azt kérdezné egyébként, és ebből a kérdésből az is következik, hogy a hazautalásokat illetően hogy áll Magyarország, akkor a második helyen állunk regionális összehasonlításban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a GDP-nek, attól függ, melyik évet nézzük, 2-3%-a az a hazautalásokból származik.
Említette azt, hogy a románok állnak az élen, de még mely országok előznek meg minket?
Románia, Horvátország, Lengyelország, nem Európai Uniós országok közül Szerbia, tehát középmezőnyben van egyébként az Európai Unióban is Magyarország.
Kozák Ákost, az Egyensúly Intézet társalapítóját hallották. Több más mellett adókedvezménnyel és az állammal partnerségben a hazai nagyvárosok bevonásával kellene hazahívni a külföldön dolgozó magyarokat, de emellett arra is szükség van, hogy ismét vonzóvá tegyék az oktatási rendszert. 10-12 évvel ezelőtt ugyanis sokan éppen gyermekeik iskoláztatása miatt tértek vissza Magyarországra. Ez azóta változott, az irány pedig nem kedvező. Ez is elhangzott az Egyensúly Intézet sajtótájékoztatóján. Arról, hogy életkor szerint melyik korcsoport szólítható meg elsősorban a hazahívandók listáján, Gazsi Attilát, a VOSZ elnök helyettesét kérdeztem.
Többféle módszer van erre, azért az Egyensúly Intézetnek nagyon alapos kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogy mik azok a motivációk, amivel haza lehet hozni a munkavállalókat. Nyilvánvaló a kutatás alapján, ez egy viszonylag vékony réteget érint azok száma, akiket haza tudunk csábítani, és az ő megtalálásuk, illetve az ő motivációjuk is nagyon eltérő. Mivel jelenleg a javaslatcsomagban csak ötletek vannak arra vonatkozólag, hogy hogyan csábítsuk haza a munkavállalókat, ezért csak azt tudom elmondani, vagy illetve azt látom, hogy nekünk milyen ötleteink vannak, abból melyik fog bejönni, azért az nehezebben látható. Én az önkormányzatok bevonását nagyon fontosnak tartanám, tehát hogy az önkormányzatok próbálják meg megszólítani a munkavállalókat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a beilleszkedést, az újrabeilleszkedést segítse az állam, illetve azt is fontosnak tartom, hogy egy olyan pozitív PR kampányt folytassunk, amivel meg tudjuk szólítani, vagy gondolkodásra tudjuk késztetni a külföldön dolgozó magyar munkavállalókat.
Melyik az a korosztály, amelyik az önök álláspontja szerint a leginkább megszólítható, hazahívható?
Én azt gondolom, hogy az idősebb korosztály, illetve azok, akik már régebb óta vannak kint. Én azt látom, hogy a legalább 10 évet külföldön dolgozók, és azok, akiknek már felnőtt gyerekeik vannak, azok szólíthatók meg a leginkább, illetve a nyugdíj előtt állók, ugyanis abból a megkeresett jövedelemből, az annak a nyugdíjából Magyarországon jóval könnyebben tudnak élni.
Elkészítették ezt a javaslatcsomagot, összegzést, folyik erről párbeszéd a kormányzattal, vagy kezdeményeztek erről párbeszédet a kormányzattal?
Kezdeményeztünk párbeszédet a Nemzetgazdasági Minisztériummal, tárt karokkal fogadtak bennünket, előadtuk az ötleteinket, javaslatainkat, folyamatban vannak ma az egyeztetések. Ez egy hosszabb ideig tartó folyamat, de lesznek olyan közös programjaink, amikben meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni, hogyha megszólítunk egy-egy réteget.
Gasi Attilát, AVOSZ elnök helyettesét hallották. Jelenleg mintegy 120 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon, régiós összehasonlításban, még így is nálunk a legalacsonyabb a külföldiek foglalkoztatása. Hazánkban ugyanis ez az arány 2,6%, Szlovákiában viszont 3,8, Lengyelországban 6,4, Csehországban pedig 17%-os a külföldiek foglalkoztatása, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándort kérdeztem.
Nagyságrendileg 120 ezer környéki vendégmunkás az, aki jelen pillanatban Magyarországon tartózkodik, illetve dolgozik. Döntő többségükben egyébként a ukránok és szerbek, tehát nagyságrendileg közel felét a létszámnak ők adják ki. Emellett az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a Vietnámból, illetve Fülöp-szigetekről érkezők száma, de ez még mindig ilyen 10 000-es nagyságrend környékén van.
Hogyha a foglalkoztatottak számát nézzük, akkor a külföldről érkezők aránya az hány százalékos Magyarországon, és ez milyen szám, mondjuk, hogyha régiós összehasonlításban nézzük?
Ugye, hogyha a foglalkoztatotti létszámhoz viszonyítunk, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarországon ez nagyjából egy olyan 2,6%-ot jelent, miközben mondjuk Szlovákiában ez 3,8%, Lengyelországban 6,4%, vagy a cseheknél, ami egy érdekes történet, ott pedig 17%, tehát egy igen jelentős szám. Úgyhogy Magyarország tekintetében egyértelműen mondhatjuk, hogy itt régió szinten a legalacsonyabb a harmadik országbeliek foglalkoztatási aránya.
A kormány ugyanakkor szabályozza azt, hogy miként foglalkoztatható külföldi állampolgár, melyek az ő foglalkoztatásuknak a legfontosabb szabályozói, amelyet be kell tartaniuk a munkáltatóknak?
Hát először is csak akkor, csak annyian, és csak olyan mértékben, és csak oda érkezhetnek, ahogy ezt az új idegenrendészeti törvény lehetővé teszi és meghatároz, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye számunkra a legfontosabb az, hogy amíg van magyar munkavállaló, addig elsősorban a magyar munkavállalókkal töltsük fel a létszámot, és csak akkor adjunk lehetőséget harmadik országbelének, ha egyébként ez a gazdasági növekedés miatt szükséges, és magyar munkavállaló már nem áll rendelkezésre, vagy mondjuk adott esetben nem hajlandó azt az adott munkát elvégezni. Ez számos jogszabály biztosítja, ugye országlista, kvóta határozza meg a maximálisan egy év alatt ide beérkező harmadik országbeliek létszámát. Több mint 300 szakma van, ahol kifejezetten tiltjuk. Tehát én azt gondolom, hogy azok a jogszabályok és végrehajtási rendeletek, amelyek most hatályba léptek az elmúlt időszakban, azok kifejezetten védik a magyar munkaerőpiacot alapvetően, hogy a magyarok számára legyen elsősorban nyitva, ugyanakkor nem gátolják adott esetben a harmadik országból élő foglalkoztatását sem, hogyha az a gazdaság élénkítése vagy a gazdaság növekedése miatt arra szükség van.
Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották. Felülmúlta a várakozásokat a márciusi lakásbiztosítási kampány. Az előzetes adatok szerint ugyanis több mint 461 ezer új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek, tájékoztatta az Inforádiót a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa. Kovács Zoltánt kérdeztem.
Nagyon pozitívak a számok, minden előzetes várakozást meghaladtak azok az átmeneti állapotot sugalló számok, nyilván, hiszen még földolgozás alatt vannak adatok, és ugye folyamatban vannak szerződések, de 461 ezer szerződés mozdult meg, ami azért a magyarországi lakásbiztosítási állománynak közel 15%-a. Tehát ez egy óriási volumen. Összehasonlításképpen korábbi években volt olyan év, amikor ennél kevesebb mozdult meg egy teljes év alatt.
Hogyha azt nézzük egy picikét az adatok mélyére tekintve, hogy hányan maradtak a régi biztosítójuknál, illetve hányan kötöttek új lakásbiztosítási szerződést egy új társaságnál, akkor itt milyen arányok vannak?
Többen kötöttek új biztosítást új társaságnál, tehát ezt lehet mondani, hogy ezeknek a számoknak a kétharmada az új szerződés új biztosítónál nagyságrendet takar. Ugyanakkor, amit én ezzel kihangsúlyoznék, hogy a kampánynak az is célja volt, hogy frissüljenek, módosuljanak, változzanak a régi szerződések. Tehát az is legalább olyan sikeres, hogyha valaki a régi biztosítójánál kapott egy modernebb szerződést, eltérő, akár kedvező kondíciókkal, mint a korábbi volt, hiszen az elsőleges cél tényleg az volt, hogy aktualizáljuk a 2024-es év éppen aktuális ingatlan és lakáspiaci helyzetére ezeket a szerződéseket a lehető legnagyobb számban. És hogyha valakit arra sikerült rávenni, hogy ezt a meglévő biztosítójánál tegye meg, akkor valószínűleg az is ugyanolyan hatékony lehetett, mint az, hogyha esetleg megtalált egy jobbat, mint amit egyébként eredetileg saját magának valahol máshol megkötött.
Tehát a biztosítóváltás egyben azt is hozta, hogy nagyobb védettséget élvez sok ingatlan, amelyre új lakásbiztosítási szerződést kötöttek?
Hát ugye azok a kondíciók, amikre általánosan utaltam, ezek kifejezetten azt próbálták lefedni, hogy a közben bekövetkező ingatlanpiaci árnövekedés, a különböző szakipari áraknak az emelkedésre, az az úgynevezett biztosítási fedezetnek a nagyságrendjét is juttassál arra a szintre, ami egyébként az aktuális piacot jellemzi. Tehát ma nagyobb bátorsággal lehet ezt kijelenteni, hogy azon szerződések, amik ugye ilyen módon átvizsgálásra kerültek, ugye ez a közel félmillió szerződés, ez sokkal közelebb van a mai aktuális ingatlanpiaci helyzethez, és az ehhez kapcsolódó védettségi szintekhez.
Kovács Zoltán miniszteri biztost hallották. Új szintre értek. A budapesti albérletárak márciusban már 270 ezer forint volt a fővárosban az átlagos bérleti díj, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
2024 márciusában jelentős szinteket törtek át az albérletárak a fővárosban, az ingatlan.com és a KSH közös lakbérindexe szerint. A fővárosban ugyanis 1,8%-os volt a havi drágulás üteme, országos átlagban pedig 0,8%-kal kerültek feljebb a bérleti díjak. A fővárosi albérletárak középértéke már eléri a 270 ezer forintot, és ez azért egy lényeges mérföldkő, mert nagyon sokáig a 250 000 forint, vagyis a 250 ezer forintos díjszinten volt megfigyelhető a budapesti albérletárak átlaga. Most úgy tűnik, hogy még ennél is följebb tudtak kúszni a kiadó lakások bérleti díjai, ami elsősorban a keresetek és a jövedelemek növekedésének köszönhető, mert a bérleti díjakra az infláció csak közvetetten gyakorolt hatást, és gyakorolt hatást az elmúlt 12 hónapban is, hiszen a jelentősen növekvő infláció a kereseteket is följebb tolta, viszont a bérlők túlnyomó többsége bérből és fizetésből tudja kigazdálkodni a havi bérleti díjakat. Ennek köszönhető az is, hogy a fővárosban 12%-kal kerültek csak följebb éves szinten a bérleti díjak, ami azt mutatja, hogy rendkívül árérzékeny piacról szó.
A fővárosi egyes kerületek között milyen különbségek vannak?
A legdrágább és a legolcsóbb kerületek között szinte dupla akkora különbség figyelhető meg. Az ötödik kerület a legdrágább, fejfej mellett vetelkednek ezért a címér a második kerülettel. Az ötödik kerületben ugyanis 380 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, míg a másodikban 373 ezer forint az átlag. A dobogó harmadik helyén az első kerület szerepel 350 ezer forintos átlagos bérleti díjjal, míg a legolcsóbb kerületek között a 20., a 18. és a 23. kerület található egyaránt 190, illetve 200 ezer forintos bérleti díjszinttel.
A megyeszékhelyeken milyen átlagos albérleti díjakat figyelhetünk meg?
Nagyon kétosztatú az országos albérletpiac abban a tekintetben, hogy milyen településtípus kiadó lakáspiacáról beszélünk. A vármegyeszékhelyeken, főleg azokon, ahol komoly ipari beruházás történt, gyárak nyílnak, vagy nyíltak meg az elmúlt időszakban, jelentősen drágultak a bérleti díjak is. Jó példa erre Debrecen, ahol szintén lélektani határt törtek át az albérletárak, és elrugaszkodtak már az eddigi viszonylag magasnak számító 200 ezer forintos bérleti díjszintről, és most már 220 ezer forintnál jár az átlag. Hasonlóan magas bérleti díjakkal találkozhatunk Győrben, vagy Veszprémben is, itt 180, illetve 175 ezer forint az átlagos bérleti díj, míg a másik végletet a megyeszékhelyek sorában Salgótarján, Miskolc és Békés Csaba képviseli, nagyságrendileg 100 ezer forintos átlagos havi bérleti díjszinten.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Április 15-től már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra. A 200 milliárd forintos forrás több tízezer 15 és 29 év közötti fiatal képzését, átképzését, lakhatását, albérleti költségeit, illetve munkába állását segítheti, mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ismét Szomba Sándort kérdeztem.
Egy uniós forrásból finanszírozott közel 200 milliárd forintos programról beszélünk, amik egészen 2029-ig fog segíteni azoknak a 30 év alatti nem tanuló, nem dolgozó fiataloknak, akik a munkaügyi regiszterben regisztráltatták magukat. Nagyságrendileg mintegy 84 ezer álláskereső fiatalt szeretnénk ez alatt az idő alatt megszólítani és munkához, munkalehetőséghez juttatni. Négy fő elemből áll tulajdonképpen a program: a bértámogatás, lakhatási támogatás, utazási támogatás, illetve képzési támogatás. Tudunk majd adni a fiataloknak.
Kik jelentkezhetnek erre a programra? Maguk a leendő munkavállalók, vagy a cégek, akik szeretnék őket foglalkoztatni?
Is, tehát ugye maga a támogatás az a cégeknek van kiírva, ugye április 15-től, de a munkaügyi kirendeltséget mindenképpen keressék fel azok a fiatalok, akik szeretnének a program részeseivé válni. Tehát nem csak a regisztrált, konkrétan most a regisztrált álláskeresők, hanem ugye azok az inaktívak is számításba jöhetnek, akik egyelőre nincsenek a munkaügyi regiszterben.
Miféle segítséget kapnak ezek a fiatalok?
Azokra a problémákra próbáltunk segítséget nyújtani, amik ténylegesen feszítik a fiatalokat. Hát először is ugye szokták kérdezni, hogy van egy tapasztalatod, ha nincs, gyere vissza majd, ha lesz, de hát hogyan szerezze meg, hogyha esélye sincs. Ezért egy bértámogatási elemmel indítjuk a programot, ami azt jelenti, hogy ha 4 vagy 6 hónap időtartamig a bér, a bruttó bér 50%-át vállaljuk át, ez maximum havi 250 ezer forintig, vállaljuk át a munkáltató helyett azért, hogy ugye ezt a fajta tapasztalatot, gyakorlatot megszerezze. Ha 60 kilométernél távolabb lakik a munkahelytől, akkor úgynevezett lakhatási támogatást biztosítunk legfeljebb 1 évig. Ez tulajdonképpen egy albérleti támogatást jelent. Ennek az összege havonta maximum 186 ezer forint lehet. Azt gondolom, hogy ez egy tartós segítség, vagy egy jó segítség, hiszen a keresetkár nagyobb része erre menne el, hogyha ez a támogatási láb nincs. Ha 60 kilométer alatt lakik, akkor pedig 10 kilométerenként nagyjából olyan 10-12 ezer forintos úti költségtérítési támogatást adunk, és ha adott esetben nincs szakmája, vagy van, de mondjuk nem olyan, ami a munkaerőpiac szempontjából használni tud, akkor képzési támogatást is biztosítunk, tehát gyakorlatilag a képzés ingyenes, illetve még a megélhetését is, tehát egy bizonyos összegi megélhetési támogatást is biztosítunk számára.
Szomba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották. Az idén is meghirdeti a Hungarikum pályázatokat az Agrártárca. A felhívás célja az identitás erősítése. A pályázati keret április 16-án nyílt meg, mondta az Inforádiónak a Magyar Életmód és Nemzeti Értékeink Védelméért felelős miniszterelnöki biztos. V. Németh Zsoltot kérdeztem.
Ebben az évben 445 millió forintos keretösszeggel hirdettük meg, és három célterületre lehet pályázni. Az első célterület elektronikus és nyomtatott kiadványokra, filmekre, honlapkészítésre, rendezvények megvalósítására. Itt különösen szeretnénk azt, ha ebben az évben a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények lennének, ünnepkörökhöz, akár karácsony, húsvét ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények kérnének támogatást, és ugyanebben az első célterületben még be lehet nyújtani pályázatot a településkép arculatába illeszkedő helyi jelképeknek a megjelenítésére. Értjük ez alatt azt, ha akár az utcajelző táblák vagy házszámok postaládákon meg szeretnének jeleníteni valamilyen motivumot abból a tájegységből. A második területen 130 millió forint áll rendelkezésre. Itt általános iskola felső tagozatosainak, illetve középiskolás diákoknak rendezendő vetélkedőre nyerhetnek el forrást a vármegyei értéktárakkal rendelkező önkormányzatok, egyesületek, illetve a külhoni nemzetrész értéktárakat működtető szervezetek, de még ezen a célterületen lehet arra is forrás szerezni, hogy az Agrárminisztérium érték nyilvántartó felületére feltöltsék a vármegyei, illetve helyi értékeket, és van egy harmadik terület, hagyomány a divatban, vagy viselet másként, ezt 8. alkalommal hirdetjük, meg itt ugyancsak 15 millió forint van Kárpát-medence hagyományos öltözeti kultúrájának a megújítására. Adunk forrást, holdható kollekciókra nyújthatják be a pályázók a terveiket. Itt három elemből álló kollekcióra lehet pályázni. Idén szeretnénk azt, ha a csipke kerülne a középpontba, a másik terület az viszont a férfiak, hiszen azért a női viseletek azok eléggé elterjedtek, hatalmas választéka van, azért a férfiaknál ez nem kimutatható, és hát szeretnénk azt, hogyha a jövő évi folk trendi van be mutatón, majdan a budai várban a mesterségek ünnepén levő folk trendi vagy bemutatón ezt be is mutathatnánk.
Hol lehet pályázni és meddig?
Pályázati felület az április 16-án 12 órakor nyílik, mégpedig a pályázat.hungarikum.hu oldalon. Itt lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapot, és hát ezt véglegesíteni majd május 6-án reggel 8 órakor lehet.
V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztost hallották.